Szeretteim, most nem az evangéliumból olvasom az igét, hanem az Ótestamentumból. Elolvasom azt a leghatalmasabb ótestamentumi proféciát, amelyik az eljövendő Isten szolgájáról és annak szenvedéséről szól. Ez Ézsaiás proféta könyvében olvasható. Az 53. fejezetet olvasom a második verstől a fejezet végéig. Mint vessző szál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alapja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a lyuk, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele, lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket, ezért a nagyok között adok neki részt. A hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba. Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Isten áldása legyen az ige hallgatóin és megtartóin. Szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében olvasható a 15. fejezet 54. és következő verseiben. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Hála az Istennek, aki diadalt ad nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, tudván, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Kedves testvéreim! A Szentírás lehet mikroszkóppal is, de lehet teleszkóppal is tanulmányozni. Egyszerűbb szóval úgy mondom, hogy lehet a Szentírásnak egy-egy szavát nagyító üveg alá tenni, és csak azt az egy szót vizsgálni, de lehet úgy is tanulmányozni a Szentírást, hogy a nagy vonalakat, a nagy kijelentéseket, az átfogó üzeneteket vesszük, mint egy madártávlatból szemügyre. Mindkét módszernek megvannak a külön áldásai. Itt van előttünk nagypéntek eseménye, az ótestamentumi proféciák egyfelől, az evangéliumnak a szavai másfelől, akár melyiket kiemelhetnénk, nagyító alá tehetnénk, csodálatos üzenetek jönnének elő ebből a mikroszkópikus vizsgálatból, ha nagyító alá tennénk a szavakat. Csak gondoljunk a kereszten elmondott 7 szóra, akár melyiket ide tehetnénk most elmélkedésünk középpontjába, és hallatlanul gazdag üzeneteket kapnánk belőle. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Vagy az a másik, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Vagy az, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Tehát a mikroszkópikus vizsgálatnak, elmélkedésnek is nagy ígérete van, de én most a másik útra hívlak titeket, testvéreim. Ma este távlatból nézzük az egész eseményt, madártávlatból, vagy inkább még ezt mondanám, űrhajósoknak a távlatából, mintha egy szellemi űrhajóban lennénk, és onnét néznénk az egész földkerekséget, és azt, ami itt lezajlik. Megvallom nektek, hogy mindig megrendít az, amikor látok egy-egy ilyen felvételt, amit hazatérő űrhajósok készítettek a Földről. Számomra mindig megrendít, amikor egyetlen filmkockába befér az egész Föld kerekség. Aztán amikor kinagyítják a képet, lehet látni a kontinenseket, óceánokat, felhők járását. Megrendítő az, amikor egy látványba összesűrűsödik az egész Föld kerekség valósága. Hát most valami ilyesmire hívlak ma este titeket, szeretteim, mint egy szellemi űrhajóból az egész golgotai eseményt próbáljuk meglátni távlatosan, mi történt, mi a lényeg. A lényeget ebben a néhány szóba sűrítem össze most, testvéreim, hogy egy kicsi népet, egy választott népet, egy megrendítően erős Isten impulzus ért. De az a nép visszautasította ezt az impulzust. Ez a nagypénteknek a távlatos meghatározása. Egy kicsi népet egy megrendítően hatalmas Isten impulzus ért a názáreti Jézus személyében, de visszalökte. Ezt az impulzus nem fogadta el. Egy kicsit nézzünk körül a népek világában. A Biblia szerint is a népek nem csak egyedek összessége, hanem egy egység, egy-egy nép, saját lelke, lelkülete van, és ez tényleg így van. Innen távolról nézve látjuk, ha csak az ókori népekre gondolunk, az egyiptomi népet betöltötte a halott kultusz. Legfőbb gondjuk, gondolatuk a halál utáni utazás volt. Ezért épültek a piramisok, és ezért épültek a vallások, a gyakorlatok, a halott kultusz. Egy egész népet betöltött ez, hogy a halottak kultusza. A hindu népet a belső világ foglalkoztatta. Igyekeztek birtokba venni azt a hallatlan gazdag világot, ami önmagunkon belül van. Ez jellemezte az egész népet. A görögöket jellemezte a szépségnek és a gondolatnak a varázsa. A rómaiakat megigézte a jognak és a hatalomnak a bűvölete, és így tovább. Volt egy kicsi nép, egy maroknyi kicsi nép, amelyik az Isten megszállottja volt. Innen távlatosan, ebből a szellemi űrhajóból nézve úgy tűnik, mintha valami túlvilági hatalmak századokon át fölkészítettek volna egy kicsi népet erre a kísérletre. Hogy vajon ez a fölkészített nép ezt az Isten impulzust hogyan fogadja? Mert valóban nem váratlanul érte őket a Krisztus esemény, nem előkészítetlenül. Évszázadokon át készítették valamiféle szellemi hatalmak ezt a népet erre a döntő találkozásra, amikor ezt a döntő Isten impulzust kapták, és íme tudjuk az eredményt, keresztre szögezték ezt a názáreti Jézust. Ez a kísérlet így sikerült. Most szélesítsük ki a látásunkat. János úgy beszél az evangélium elején, hogy a logosz, az isteni logosz közénk jött, de ez a világ nem fogadta be a logoszt. Ha most azt a kicsi népet egy kicsit figyelmen kívül hagyjuk, és körültekintünk az egész földkerekségen, akkor hasonló jelenségeket látunk. Itt-ott a logosz becsapódott ebbe az ember világba, és általában nem fogadták be. Mondottam az elmúlt napokban, hogy megítélésem szerint például Szokratészben is egy szikra ebből az isteni logoszból becsapódott ebbe a világba. És Szokratész sorsa is az volt, hogy ki kellett innia a méreg poharat. És a keresztjéneket adta Isten a római birodalomnak, és nem fogadták be. Vértanúk sorozata bizonyította, hogy azt a logoszt, aki a keresztjénekben folytatta a Krisztusunkát, nem fogadták be. És így végtekinthetnénk az emberi történelmet, Husz Jánoson, Giordano Brunón át a napjainkig, Gandhiig, vagy Martin Luther Kingig, vagy a németek között Dietrich Bonhoefferig. A logosznak egy-egy szikrája ide jött és visszautasította. Mintha valami démoni kötésben, önelégültségben, valami démoni belterjességben élne az emberi világ, visszapattannak róla a logosznak a üzenetei. Ne sértődjetek meg, testvéreim, mondván, hogy hát én egy vonalba állítom Szokratészt és mondjuk Gandhit vagy Jézust. Nem, messze fölötte mindenkinek Jézus Krisztus, de végül is abban a vonalban vannak a többiek is, amiben ő a csúcs volt. Az Isten impulzus a leghatalmasabban hitem szerint valóban Krisztusban érte az emberiséget. De ha körültekintünk, egyebütt is érte Isten impulzus ezt a világot, és valami megrendítő azonosság van abban, ahogyan visszautasította ez a világ az Isten impulzusokat. Mondom, ez valami olyan benyomást ad egy ilyen szellemi űrhajónak a messziségéből, az egész emberi valóságot, évezredeket, nemzeteket, az egész emberi valóságot egybe öleljük, egybe látjuk, akkor ebből a szellemi űrhajóból úgy tűnik, hogy valami kötöttség van ebben az emberi nemzetségben. Valami megrendítő önelégültség, belterjesség. Eszibe jut az embernek az immunbiológia. Ismeritek ezt a fogalmat, ezt a valóságot? Adva van egy előregedett test, egy előregedett beteg szív, amelyik már alig kalimpál. És akkor fölkínálnak ennek a beteg szervezetnek, ennek a beteg testnek egy fiatal szívet, amelyik átveszi a funkciót, amelyik végezné rendesen a funkciót, de nem fogadja el a szervezet, nem fogadja el, kiveti magából, inkább meghal, de nem fogadja el az átplantált szívet. Én sejtem, hogy ennek az egész immunbiológiának van nem csak biológiai, hanem teológiai mélysége is. Most erről ne beszéljünk, csak mint egy szemléletet, vagy mint egy hasonlatot hozzuk ide, hogy mintha az emberiség is valamilyenben szenvedne, hogy előregedett vagy beteg, és Isten impulzusok jönnek, isteni gyógyító ajánlatok jönnek, és nem fogadja. Az övéi közé jön, és az övéi nem fogadják be őt. És még megrendítőbb lesz a dolog, testvérem, ha arra gondolunk, hogy itt jár közöttünk Dosztojevszki, aki valami zseniális prófétai látomással meglátta, hogy immár oda jutottunk, hogy akik a Jézus neve köré gyülekeznek, azok is visszautasítják az újabb Isten impulzusokat. Hát ennél van megrendítőbb dolog, mint hogy ama keresztre feszített Jézus nevében egyház szerveződik, és ahogy Dostojevszki a Nagy Inkvizitor című megrendítő látomásába leírja, ez az egyház is visszautasítja az Isten impulzusokat. Jön a Nagy Inkvizitor és azt a Jézust, aki ismét eljött, és ismét kenyeret ad, és ismét gyógyít, ezt a Jézus letartóztatja. Mi már tudjuk, mit kell csinálni, nélküled is, az egyház is visszautasítja az Isten impulzusokat. Nem megrendítő dolog ez? Tehát végül is, testvér, azért érkezzünk el magunkhoz, hozzád, meg én hozzám. Azért a legmegrendítőbb dolog az, hogy te is, meg én is, mi is visszautasítjuk az Isten impulzusokat. Ha idáig nem jutunk el, akkor hamis a mi egész nagypénteki ünneplésünk. Mert testvérek, az az igazság, hogy mi magunk is valami belterjességben élünk, valamilyen önelégültségben élünk, valamiféle megközelíthetetlenségben élünk, valamiféle démoni rendszerben, zártságban élünk, és záporoznak ránk az Isten impulzusok, és mi is visszautasítjuk egyenként is. Ezek a démoni impulzusok mind erre irányulnak, hogy csak harácsolj, csak minél több legyen neked. Te vagy a fontos, neked van igazad, érvényesíts magadat. Ezt a zártságot, ezt az ön dicsőséget, önelégültséget csöndes Isten impulzusok ostromolják, hogy ne harácsolj annyit, adj oda valakinek valamit. Oszd szét a vagyonodat, legalább valamit adjál oda a nyomorultnak, és ne legyen mindig neked igazad. Emlékezzél csak, testvér, hogy bezárul az ember az Isten impulzusokra. Most mondom, hogyha egy ilyen távlatból, egy ilyen szellemi űrhajóból nézzük az egész történelmet és a Krisztus történetet, akkor erre az eredményre kell jutnunk, hogy valami baj történt ezzel az emberiséggel, beteg az emberiség, és a gyógyító segítséget is kiveti magából, visszautasítja magából. Ha már most egy kicsit közelebb hajolunk mégiscsak a golgotai eseményekhez, azokból még külön megrendítő igazságokat lehet kiolvasni, tragikus vonásokat, az egész emberiségre nézve tragikus vonásokat. Most elmondok három ilyen tragikus elemet, ami a golgotai történetből kiviláglik, és ami megint csak egyetemesen is érvényes, nem csak a golgotai konkrét történésre. Az első ilyen tragikus elem ennek a dolognak az, hogy amikor Isten impulzusok érik ezt a világot, nem alkalmaznak erőszakot. Ez a természet az Isten impulzusoknak, egy halk és szelíd szó. A názáreti Jézus, tanuljátok tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Jézusban megtestesült az isteni impulzusoknak a minősége. Nem kell teoretizálni, hogy milyenek azok az isteni impulzusok. Hát pontosan olyanok, mint a názáreti Jézus. Csak rá kell nézni, figyelni kell, hogy hogy forgolódott itt közöttünk, és hogyan halt meg a végén. Segítségül hívhatott volna 12 légió angyalt, és Péter, aki mellette még mindig nem értette, miről van szó, elkezdett a kardjával vagdalkozni. Visszaparancsolta Jézus. Az isteni impulzusoknak a minősége a szelídség. Ez egy tragikus elem, mert mire lehet jutni az emberben, az emberrel, akkor, ha a partner szelíd. Tehát az egyik tragikus eleme ezeknek az isteni impulzusoknak az, hogy nem használnak erőszakot, és itt zárójelben mondjuk el, hogy a kereszténység legszégyenletesebb történelmi eseményei azok, amikor erőszakkal akarta az Isten impulzus továbbadni. hála Istennek, hogy ez nem lehet többé, és bizony szégyenkeznünk kell, ezt csináltuk, keresztes háborút, meg egyebek címén. Most már végre kitisztultak a keresztjén elmék is, nem mindenütt még sajnos, de azért tisztulóban van a keresztjén gondolkodás, és ezt legalább kezdjük érteni, hogy ez a minősége az isteni impulzusnak, hogy nem használhat erőszakot. A második tragikus elem, hogy bezzeg a világ használhat mindenféle erőszakot az isteni impulzussal szemben. Nagyon egyenlőtlen a küzdelem. Az egyik oldalon semmiféle erőszak, semmiféle hazugság, hamisság, a másik oldalon minden meg van engedve. Gyilkos erőszak, testi erőszak, hazugság, képmutatás, aljasság. Hát megint csak gondoljunk a Golgotai keresztre, hogy mi zajlott ott. Ott volt Jézus szeliden, csöndesen, és mi volt körülötte, hogy tobzódott a hazugság, az aljasság, a képmutatás. Amit vele csináltak, azt Isten nevében csinálták. Megrendítő dolgok, az Isten impulzusok ellen Istenre hivatkoznak, amikor visszautasítják. A törvényre hivatkoztak, a nép érdekeire hivatkoztak. Szent valóságokat emlegettek, amiközben a dolgok lényege az volt, hogy én elég vagyok magamnak, nem kérek ezekből az Isten impulzusokból. Ez egy tragikus dolog, ez az egyenlőtlen küzdelem, halk és szelíd zörgetés, és mindenféle hazugság és erőszak a másik oldalon. De van még egy harmadik tragikus eleme is ennek az egész ügynek. Ez pedig az, hogy még azok is, akik az isteni impulzus oldalán vannak, azok is értetlenek, azok se tudják, miről van szó. Megint csak a keresztre gondoljunk. Jézus Krisztály tisztán látta, tudta, miről van szó. De ott volt körülötte 12 ember, azok se értették. És azóta is így van, testvéreim. Isteni impulzusok érik ezt a világot, emberek Isten impulzusok edényeivé lesznek, és ők maguk is csak úgy feliből, harmadából értik, hogy miről van szó. Értjük, hogy miről van szó, ha ugyan legalább feliből, harmadából értjük. Akik az isteni impulzus edényei, azok se értik igazán az isteni valóságot. Nem megrendítő ez, nem csüggesztő, nem kétségbejtő ez, testvéreim. Tehát nem az igazat mondom, nem ez a Golgotai keresztnek az eseménye. Akár a maga egyszerűségébe, egyszeriségébe nézzük, akár prototípusnak vesszük és kivetítjük világ arányokba, hát nem ugyanez történik. Szeliden jön az isteni impulzus, durva fogadtatás utasítja vissza, és aki hozza, még az se érti sokszor, hogy miről van szó. Nem kétségbejtő a helyzet, de az nagyon, még annál is kétségbejtőbb. És én nem tudom, hogy van-e bátorságunk leszállni abba a mélységbe, amennyire kétségbejtő a helyzet. Nem vallásos elmék, de tisztán gondolkodó elmék tudják, hogy milyen kétségbejtő a helyzet. Csak a nyomorúságuk az, hogy ők is ebben a belterjességben zseniálisak, és ebben a önelégült belterjességben látják, hogy milyen kétségbejtő a helyzet. De az analízisben igazuk van, és mi keresztjének sokszor nem merjük olyan radikálisan látni az emberi helyzetnek ezt a kilátástalanságát. Mint ahogy a tanítványok egyszer megrendültek Jézusnak egy kemény szavától, és akkor azt kérdezték, hogy de Uram, hát akkor egyáltalán kicsoda üdvözülhet? És erre Jézus azt mondta, hogy senki, embernél ez lehetetlen. Eddig a radikalizmusig kell eljutnunk, testvéreim, hogy embernél lehetetlen. És hogyha ebbe a mélységbe leszállunk, akkor jön el az ideje annak, hogy a húsvéti evangéliumot megszólaltassuk. és én nem tudok nagy pénteken elakadni nagy pénteknél, hanem igenis már most itt mondom a húsvéti evangéliumot. Azt, hogy ám, de Krisztus feltámadott. Csak így lehet ünnepelni keresztjénül. Az első keresztényeknek nem volt külön nagy péntek ünnepe, aztán három nap múlva külön húsvét ünnepe. Az első keresztényeknek csak húsvét ünnepe volt. De az aztán volt minden vasárnap. Nem is volt más ünnepük. Az első században, vagy századokban nem volt se karácsony, se pünkösd külön ünnepe. De az Úr föltámadása az minden hetedik napon megismétlődött ennek az ünnepe. Na tehát testvéreim, most is, amikor nagypéntek van, és talán a megszokás az diktálná, hogy komoran, szomorúan nagypénteket tartsunk, hát mondom testvéreim, hogy indokolt a komor, a szomorú gondolat mindaddig, amíg aztán el nem jön az ideje, hogy az evangélium hangozzék. És én most hirdetem néktek az evangéliumot. Ha megint ennek a szellemi űrhajónak a távlatából nézzük az egész valóságot, akkor azt kell mondani, hogy tényleg valami nagy baj esett az egész emberi nemzetséggel, de az a szellemi valóság, az a titokzatos szellemi világ, amelyik körülveszi ezt az emberi nemzetséget, amelyik záporozza az Isten hatásokat, az biztos a maga dolgában mégis. És ennek a túlnoni biztonságnak és bizonyosságnak a jele az, hogy Krisztus föltámadott. Jézus Krisztus föltámadott, ezt az előző nyelv használatot folytatva így mondom, hogy volt egy Isten impulzus, egy hatalmas Isten impulzus, és ezt úgy nevezzük, hogy a názáreti Jézus Krisztus itt járt közöttünk, tanított, gyógyított, kenyeret sokasított, csodákat tett. Volt egy Isten impulzus, a nép visszautasította. Mi volt a felelet erre a mennyei világ részéről? Egy nagyobb Isten impulzus. Meggyőződésem szerint a húsvéti esemény egy még nagyobb Isten impulzus, mint a nagypéntek előtti egész Jézus történet. A húsvéti valóság az, hogy az Isten se nem sértődött meg, azért mert visszautasították, se nem mondott le az emberiségről, se nem gyűlt úgy össze a haragja, hogy de most aztán elég, tűzben elpusztítom ezt az emberi nemzetséget. Az Isten válasza erre a visszautasítás az, hogy egy nagyobb Isten impulzust adott, a föltámadott Krisztust, és benne a mennyei valóságot még hatalmasabban adta. És amikor az kevés volt, akkor történt a pünkösd, a következő Isten impulzus. Mert mondom, megint csak egy ilyen űrhajóról nézve az egészet egy egységbe. A pünkösdöt megint csak úgy kell tekinteni, egy még hatalmasabb Isten impulzus. És azóta hány ilyen Isten impulzus jött erre a világra, és még fog jönni, a Szentírás ígéreteire kell itt gondolni, és arra a mindeneket bekoronázó hatalmas Isten impulzusra, amikor visszajön Jézus Krisztus. Testvérek, ez a keresztény szemlélete meggyőződésem szerint a mindenségnek, a világtörténelemnek és a Golgotai keresztnek is. És ebben a távlatban hangzik Pál apostolnak ez a diadal éneke az 1 Korintus 15-nek a végén, tudjátok talán, hogy az egész fejezet a Krisztus haláláról szól, halálának a gyümölcsözéséről, a föltámadásról, és ez az egész elmélkedés, érdemes nézni azt, hogy vergődik Pál, hogy küszködik a szavakkal, nem a dolgok lényegével. A dolgok lényegével teljesen tisztában van a folytatás, az örök élet, lomha test után a szellemi test valósága, a beteljesedés, a sorrend, az isteni rend nem kétséges az apostol előtt, hanem a szavak erőtelenek, a képek tökéletlenek, veszi a búzát, az elvetett búzát, a kihajtott búza, a kalászt, és így tovább. Látszik, hogy keresi a szavakat, a képeket, de átsüt a keresésén ez a bizonyosság, hogy de hiszen itt diadalról van szó, halálon át, és ez a diadal valóságos himnuszba tör ki a fejezet végén. Ebből olvastam néhány mondatot. E romlandó testnek majd romolhatatlanságba kell öltöznie, e halandó testnek halhatatlanságba kell öltöznie, és amikor ez megtörténik, akkor teljesül be, ami meg van írva, teljes a diadal a halál fölött. És a halált én most megint csak átfogó értelembe veszem, nem egyszerűen a biológiai, a fizikai halál, hanem halál ez az önelégültség, a halál ez a belterjesség, a halál ez az én imádat, a halál ez az isteni erőktől elszigetelődés, a mennyei világtól való elidegenülés. E fölött teljes lesz a diadal. Hála az Istennek, aki a diadalt adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. És jön a nagy következtetés. Ezért tehát, atyám fiai, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, tudván, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Ennek a nagypénteki elmélkedésnek legyen ez a boldog csattanója, hogy nem hiába való. Isten legalábbis úgy látja, hogy nem hiába való, ha 10-szer, 100-szor lepattan rólad az Isten impulzus, ha 10-szer, 100-szor elég vagy önmagadnak, jön még erősebb Isten impulzus, jön simogató Isten impulzus, jön fenyítő Isten impulzus, de nem győzöm mondani, hogy a fenyítő Isten impulzus még mindig az üdvözítő szeretetből jön. Némelyeket szemeivel tanácsol, akik szemtől szembe állnak az Istennel, másokat sarkantyúval sarkantyúz, mint az ostoba ösztvér, szamarat, így mondja 32. Zsoltár. Különféle erejű, minőségű, jellegű Isten impulzusok jönnek, de mindegyik mögött az a szeretet van, hogy a halálból kihozzon, és átsegítsen az életre. És az élet ebben a názáretiben jelent meg. És az élet ezzel a názáretivel való közösség. Az élet az ő halálán át a föltámadás, az én büszke, gőgös, öntelt énem halálán át egy szellemi föltámadás, újjászületés. Ezt akarja Isten munkálni, és ő biztos a dolgában. Úgy, mint ahogy az ő nyomorult szolgája Pál megsejtett valamit az Isten bizonyosságából, és ezért himnuszt énekel a halálról és a győzelemről. Először teológizál, aztán amikor belefárad a szavak keresgélésébe, szavak válogatásába, akkor félreteszi a szavakat, és egy himnusszal fejezi be az elmélkedését, ezzel a boldog tudattal, hogy teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a hullánkod? Hol a diadalod? Törvény, büntetés, ez mind elmúlik, és egyszer teljes lesz az Isten diadala, ami Urunk Jézus Krisztus által. És erre a teljes diadalra nézve mondja az apostol, hogy nem hiába való. Nem hiába való, ha te az Isten impulzusnak emberi eszköze vagy. Mint ahogy vannak elektródák, amelyeket be kell kapcsolni, és azokon át az áramot ide vezetni, oda vezetni. Egy-egy elektródája lehetsz az isteni áramnak. És nem hiába való, ha az életedet, mint egy elektródát oda teszi valakinek a szívére, a gondolkodására, mint ahogy szokták. Az elektroenkefalogramot, meg a kardiogramot, különböző helyekre teszik. Hát téged az Isten valahova oda tesz, nem hiába való. Először ledobja magáról, nem hiába való. Nagy péntek estéjén menj el ezzel a húsvéti diadal érzéssel, testvér, amivel Pál apostol fejezte be mártír halálként az életét, mártír halállal az életét, hogy nem hiába való. A ti munkásságotok nem hiába való, mint ahogy a Jézus Krisztus halála nem volt hiába való. Új fejezet nyílt az emberiség történelmében. Elkezdődött az Isten országának a diadalmenete, és elkezdődött a te új életed a Golgotai kereszten. Legyen áldott Isten, aki adta Jézust, és benne ezt a csodálatos győzelmet. Amen.